Eurózóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok. Vendégem a stúdióban Nagy Gábor, rég hallottuk. Miért hallottunk téged rég? Nem akartak téged hívni, mert túlzottan trumpista vagy, vagy túlzottan
harrisista vagy? Meg voltam fázva, és elment a hangom.
Szóval nem
voltam olyan rádióképes.
De trumpistaként élted meg november 7-ötödikét?
Újságíróként éltem meg, ahogy mindig szoktam.
Értem. De mit szólsz ahhoz, hogyha fölidézem neked azt az emlékemet, hogy vagy mondta, vagy neki tulajdonítják a mondást Orbán Viktornak, hogy egyszer kell csak nyerni, de akkor hatalmasat. Lehet, hogy ezt tanította Orbán Trumpnak. Ennek egyébként egy következménye az, amivel szokták magyarázni, hogy a jelentőségét, hogy ha hatalmasat nyer valaki, és övé a parlament kétharmada Magyarországon, és övé, vagy Amerikában övé a kongresszus két háza, és övé a legfelsőbb bíróság, akkor bármit megcsinálhat, meg tudja csinálni, hogy tulajdonképpen így vagy úgy a hatalmát tartósítani képes.
Akkor adok egy ilyen is, olyan is választ. Valóban igaz, amit mondasz, hogy gyakorlatilag taroltak a republikánusok, tehát övék a Fehérház, övék a képviselőház többsége, övék a szenátus többsége, és velük szimpatizál, mondjuk így, az alkotmány értelmezésükkel szimpatizál a legfelsőbb bíróság 9 tagjából 6. Ez azt jelenti, hogy elvileg mindent megtehetnek, amit csak akarnak. A számok azt mutatják. Azonban a számok mögött azért két dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik, hogy a képviselőházban még mindig nem dőlt el az összes mandátum, de az már biztos, hogy nagyon szűk lesz a kisebbsége a republikánusoknak, és azért a republikánus párti frakció Amerikában bármennyire is trumpista a többsége, mégsem egy olyan frakció, mint a Fidesz 130-valahány bátor embere, akik jelszóra és vezényszóra szavaznak. A republikánusok között, és ezt be tudták mutatni akkor, amikor megszerezték két éve a többséget, egymás torkának tudnak esni kérdésekben. Van úgy, hogy nem mennek át rajtuk olyan törvényjavaslatok, amik automatikusan keresztül kellene, hogy menjenek rajtuk, ez a képviselőház. A szenátus pedig mindig is egy ilyen megfontoltabb, vitatkozósabb, ellenszegülőbb, mármint az aktuális elnöknek és az aktuális többségnek ellenszegülőbb szervezet volt. Nem biztos, hogy úgy fog átmenni minden Trump-féle javaslat, mint kés a vajon. 53 szenátora van a republikánusoknak, ebből kettő, Susan Collins és Liza Murkowski, Maine-i és alaszkai szenátornők, ők a centrumhoz tartoznak, ők régi vágású republikánusok, és ők pont olyan két republikánus szenátor lehet ebben az időszakban, ami a következő félidős választásig eltelik 2026-ig, mint amilyen volt két demokrata szenátor, amikor a szenátusban a demokratáknak volt többsége, akik megtorpedózták Bidennek, Bidennek több javaslatát megtorpedózták, vagy módosítani kellett miattuk. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a számok azt mutatják, hogy igen, mindent vittek ezen a választáson a republikánusok, igen, a számokból úgy tűnik, hogy nekik mindent elérhetnek, amit akarnak, de a számok mögé tekintve pont a politikai erőviszonyok és a politikai megfontolások miatt azért nem így lesz.
Tehát egyelőre itt és most hiszel az amerikai demokrácia 200 éves gépezetében, és úgy gondolod, hogy nincs akkora jelentősége, mint amit gondolok én, és nagyon sokan megfigyelők szintén, hogy Trump nem olyan, aki hagyja, hogy nem lojális emberek, hozzá nem lojális emberek csak úgy ellent mondjanak neki. És hagyni fogja azt szó nélkül, hogyha mondjuk a két általad említett szenátorasszony az ő akarata ellenére fog szavazni.
Az még mindig 51.
Jó, de még másoknak nem csak is másképp kettőről kell van szavazni. Szó, mert nyilván elég nagy baj lenne, hogyha a többi szenátor viszont mind kivétel nélkül trumpista lenne. Nem hiszel-e abban, amit én látok, hogy lehetséges, hogy akár Magyarországon, akár bármely más országban a lojalitás az kiépül, hogyha a legfőbb főnök olyan, amilyen, tehát aki erőt demonstrál, aki képes lelkileg tönkretenni azt, aki vele szembeszegül, ráadásul egy olyanról van szó ebben az esetben, aki még ellenzéki elnök jelöltként, tehát nem, még nem volt meg a választás, már akkor bosszút ígért mindenkivel szemben, aki ellene szavazott, és utolsó mondatom, aki Pompeo volt külügyminiszternek és Nikki Haley-nek, volt ENSZ nagykövetnek, mindkettő bírálója volt, de az utóbbi időben természetesen mögé állt, és bejelentkeztek nála, és azt mondta, nem kérünk belőletek. Tehát olyanokból, akik kritikus lelkületűek, azokból nem kér. Tehát ennek nincs akkora jelentőség.
Elnézést. Összetett kérdés volt, összetett választ fogok rá adni. Az eddigi megnevezett miniszterjelöltekből és a különböző kormányügynökségekre jelölt emberekből az világosan látszik, hogy Donald Trump olyanokat nevez ki, akiknek az első számú tulajdonsága számára az, hogy lojálisak. Nem kell, hogy hozzáértőek legyenek, sőt, több olyat lehet majd mondani, hogyha később beszélgetünk róla, akik igazándiból nem vagy nem egészen hozzáértők ahhoz a területhez, aminek az élére kinevezik őket. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy mit lehet Trumpnak és mit nem. Az amerikai alkotmány az amerikai elnöknek rendkívül széles jogokat biztosít. Ezzel már Barack Obama is élt annak idején, amikor a 2010-es félidős választás után a demokraták elveszítették a többségüket. Rendeletekkel kormányzott. Nagyon sok rendeletet adott ki Obama. Barack Obama. Rendeletekkel kormányzott Joe Biden is, rendeletekkel kormányzott Donald Trump is. Számokat most nem tudok mondani, hogy hány százzal a 4 év alatt, de mindenképpen sokkal. Tehát Trump előtt nyitva van az a lehetőség, hogyha valamelyik témája, javaslata nem megy át a kongresszuson, akkor azt a megadott alkotmányos keretek között rendeletté formálja, ezt persze meg lehet támadni a bíróságon, ami majd eljut a legfelsőbb bírósági vagy a kongresszushoz.
Ahol viszont neki törvény. Van többsége.
Igen, de azt sem veheti készpénznek. Ami pedig a szenátust illeti, már van egy olyan jel arra, hogy Trump nem tehet mindent. Ő Rick Scott floridai szenátort szerette volna a szenátusi többség vezetőjének megválasztatni, nem ő lett. Tehát meg volt mondva a republikánus többségnek a szenátusban, hogy Trump, szép magyarsággal meg volt mondva, tehát tudni lehetett, hogy Trump melyik szenátort szeretné a szenátusi többség vezetőinek, és nem szavazták meg. Nem szavazták meg, mert ők jobbnak találták azt a jelöltet, akit megszavaztak, kompromisszumkészebbnek és kevésbé trumpistának. Tehát azért mondtam az előbb, az előző kérdésedre válaszolva, hogy a számok mögött is oda kell figyelni arra, hogy milyen erőviszonyok, milyen megfontolások vannak ebben. De igen, ezzel együtt Trump tanult abból a 4 évből, amit első mandátum alatt a Fehérházban töltött. Úgy szoktak szarkasztikusan fogalmazni, hogy akkor még voltak mellette felnőttek, mint a kabinet főnökei, vagy mint a pénzügyminisztere, akiket, vagy mint a külügyminisztere. Akiket váltogatott, de mégis olyan emberek voltak, akik legalább megpróbáltak neki nemet mondani, nem mindig sikerült, és ha esetleg nemet mondtak, akkor kirúgta őket. De most végignézve azokat, akiket eddig jelölt a posztokra, én nem látok olyan embert az eddig ismerté váltak közül, aki egyáltalán megpróbálna neki nemet mondani. Ez egy nagyon nagy változás, és még a Project 2025 keretében, de még azelőtt is.
Ezt nem tudja a hallgatók többsége.
Mi bocsánat, ez a Project, ez a Heritage Foundation nevű alapítvány, konzervatív alapítvány készített gyakorlatilag egy ilyen forgatókönyvet arra, hogyha Donald Trump megint hatalomra jut, akkor hogyan kell azokat a fékeket és ellensúlyokat eltüntetni, amely egy igazi nagyhatalmú elnök útjában áll. Tehát kidolgoztak egy olyan, olyan menetrendet, programot, pontokba szedett programot Donald Trump számára, amelyik gyakorlatilag azt nem mondom, hogy autoriter berendezkedéshez vezet, mert ezt az amerikai alkotmány és a demokratikus berendezés megakadályozza, de egy olyan erős elnöki tisztség kialakulásához vezet, amire évtizedek óta nem volt példa. Nem véletlen, hogy
az... Évtizedek óta, vagy évtizedek, soha?
Lehet, hogy soha, lehet, hogy évtizedek óta, de mindenképpen, ha mondjuk visszagondolunk arra, hogy Franklin Delano Rooseveltnek, aki a legtöbb időt töltötte a Fehérházban, milyen széles hatalma volt, és mit meg tudott tenni.
De főleg a háború...
A háború idején, a New Deal idején azért neki is voltak olyan manőverei, amikre ma azt mondanák, hogy nem kivezelje.
Volt akkor.
Igen, de azért, ahogy a New Deal-t elfogadtatta a legfelsőbb bírósággal, az
tehát
azért
annak is meg volt egy ilyen diktatórikus
nem
része.
Volt diktatórikus, de minden esetre minden esetre keresztül vitte az akaratát úgy, ahogy ma az már nem számítanak kifejezetten kósernek, ha szabad ilyet mondani. De mindenképpen azzal kell számolni, hogy abból a 4 évből, amit Trump eltöltött a Fehérházban 2017 és 2021 között, azt a következtetést vonta le, hogy amit ahogy kezdted, nagyot kell nyerni, és akkor megpróbálom azt csinálni, amit én igen. akarok.
De most ennél a mondatnál maradva. Magyarországon, mert magyarok vagyunk természetes, igyekszünk vagy fölnagyítani, vagy lekicsinyíteni azt, amit Orbán Viktorhoz kapcsolva Orbán Balázsig, az MCC-ig bezárólag a különböző magyarországi konzervatív agytrösztök csináltak. Tudnélik szívósan dolgoztak, legalább két éve azon, hogy olyan embereket hívjanak Magyarországra, és olyanokkal kerüljenek nagyon szoros kapcsolatba, akikben fantáziát láttak annak a fogadásnak a megvalósulása kapcsán, amire tulajdonképpen nagyon is nyertek. Tudnélik, hogy nincs más verzió, amit mi akarunk, Donald Trumpnak kell nyernie, és nyertek. Na most ezt azért mondom, mert 2016-ban is volt ilyen fogadás, ugyan gondolta mi miniszterelnökünk, és bejött neki, de akkor Trump közvetlen környezetében olyanok voltak, mint Ivanka Trump, Kushner, és így tovább, és egy csomó olyan ember, akire azt lehet mondani, hogy azért próbálták fékezni így vagy úgy, eredményét tekintve sikeresen Trumpot, akik most vannak, azokat korábban egy igényes ember lenézte. Tucker Carlson, aki egy nagyon nagy újságíró, nagyon befolyásos, az nem lehetett ott az ő közvetlen közelében, mint tanácsadó. És egy csomó olyan tanácsadóról tudunk, akik ma fújják a passzát szemet, például Donald Trumpnak Donald nevű fia, ifjabb Donald Trump, akik igazán, idézőjelben mondom, de nem csak idézőjelben, hanem orbánisták. Tehát te azt mondod-e, hogy Orbánéknak a szellemi hatása nem volt-e igazából ténylegesen nagy, vagy úgy gondolod, hogy ez csupán inkább Magyarországon fölfújt valami?
Nem, én nem gondolom, hogy Magyarországon fújnak rajta, hogy nagyobb legyen ez a lufi, de ha valaki az amerikai sajtót olvassa, ott igenis nagyon sokszor említik Orbán Viktor, nagyon sokszor említik a Magyarországon Orbán által meghirdetett illiberalizmus hatását arra, hogyan gondolkodnak. J.D. Vance, aki most már megválasztott alelnök, ő többször dicsérte a magyar népesedéspolitikát, a gyerektámogatásokat, a sajtóval való bánásmódot, ha szabad így fogalmazni, némi eufémizmussal. Donald Trump maga kampánygyűléseken emlegette Orbán Viktor pozitív példaként. Az egyetlen tévévitájában Kamala Harris-szel kétszer megemlítette Orbán Viktort.
Összesen pozitív... úgy olvastam, hogy 100-szor említette a kampány során.
Azt lehet, hogy valaki megszámolta, de rengeteg kampánygyűlés tartott, de ez a tévé 50 valahány milliós nyilvánossága előtt történt. Kétszer említette pozitív környezetben Orbán Viktort, úgy, hogy egyetlen más európai vezetőt sem említett meg semmilyen szövegkörnyezetben. Tehát ez sok mindent elárul arról, hogy mennyire átszőtte a Trump környezetében lévő emberek gondolkodás módját, azt, amit ők látnak, vagy akár látni vélnek Magyarországon, hogy az a fajta illiberalizmus, ami Magyarországon kiépült, az hogyan működik. És igen, ebben a republikánusok egy része, és Trump környezetének egy része receptet lát arra, hogy ők mit szeretnének. Más kérdés, hogy nincs akkora többségük, más kérdés, hogy a fékek és az ellensúlyok azért Amerikában komolyabbak, és más kérdés, hogy a sajtó sokkal szabadabban tud működni. Hát nincsen kormány sajtó Amerikában.
Igen, persze ez annyit, hogy ugye sokan úgy értelmezték, hogy a Washington Post nem volt hajlandó évtizedek óta először állást foglalni valamelyik elnök jelölt mellett, midőn a kampánynak a legeslegutolsó heteit jártuk, és akkor azt mondták, hogy a tulajdonos Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere, beszart. Hogy jobb félni, mint megijedni, inkább ne csináljunk semmit, nem fog bennünket megtorolni. Tehát már a félelemnek a dolgát hozta sok megfigyelő szóba. Te hogy látod?
Bezos írt egy magyarázkodó levelet, azt hiszem 3 vagy 4 nappal azután, hogy ez a döntés napvilágra került. Ő azt mondta, és megerősítette azt, amit a kiadó vezetője mondott, hogy vissza akartak térni ahhoz a gyakorlathoz, amit a Washington Post 1976 előtt folytatott, hogy nem támogatott senkit, kivéve 1952-ben Eisenhowert, de akkor ő általános népszerűségnek örvendett. Ez a szerkesztőségi állásfoglalás, hogy támogatok valakit, ez egy viszonylag új dolog a modern, mert a 19. században fűfavirág támogatott Amerikában mindenféle elnökjelöltet, de akkor az újságok pártosak voltak. Tehát a 19. századi amerikai sajtóban nem volt az a fajta elkülönülés a híroldal és a szerkesztőségi vélemény között, mint amit manapság megszoktunk, vagy szeretnek alkalmazni. A modern ilyen szerkesztőségi állásfoglalás egy elnökjelölt mellett az gyakorlatilag a 70-es években indult el, de a Wall Street Journal például 1928 óta soha senkit nem jelölt meg, mint akit támogatandónak vélt. És Jeff Bezos ebben a levelében azt mondta, hogy ez a döntés elvi döntés, de nagyon rosszkor született, 11 nappal született az elnök választás előtt, az egésznek nagyon rossz az optikája, nyilván ezután a Washington Post a következő elnökválasztásokon fogja tartani magát ahhoz, hogy senkit nem támogat. Annak idején volt még egy epizódot, akkor hadd meséljek el ezzel kapcsolatban, Catherine Graham, aki a nagyon befolyásos kiadója volt a Washington Postnak, és nagyon nagy szerepe volt.
A családja volt a tulajdonos.
Igen, a családja volt a tulajdonos, ahova ő férhez ment, és nagyon nagy szerepe volt később a Watergate botrány felgöngyölítésében és kirobbantásában azzal, hogy szabad utat adott az újságíróknak és megvédte őket, de kicsit előbbre menve az 1964-es választáson Johnsonnak azt mondta, hogy és az emlékirataiban azt írta le, ő volt a demokrata, bocsánat, ő volt a demokrata elnök, aki újraindult, és az emlékirataiban később azt írta le, hogy sírva mondta Johnsonnak, akivel nem csak egyetértett, de barátja is volt, hogy nem tudja a Washington Post szerkesztőségi oldalon támogatni őt, mert nem támogat senkit, erről 1960-ban született egy szerkesztőségi álláspont a Washington Post részéről. Ezt mindezt most azért meséltem el, hogy nagyon rossz ugyan Bezos döntésének az optikája, mert igen, ha így döntött, nem most kellett volna így dönteni, mert igen, tényleg fölmerült az, amit te
kellett, mondtál. Magyarázkodnia kellett, valószínűleg az igazat mondta.
Hogyha januárban dönt így, akkor az egész nem kavar ekkora
vihart. De a közvélekedés ma az,
hogy meghátrált. Ahogy a Los Angeles Times tulajdonosa is meghátrált.
De egyébként Amerikát közelebbről ismerve, de ma már nem olyan közelről, mint 20 évvel ezelőtt ismerve, el tudod képzelni, hogy ott is be tud állni az a fajta mesterséges lojalitás épülés a társadalom különböző közép döntési hozatali szintjein, ami Magyarországon, amióta élünk, megvan, hogy meg akarunk felelni magasabb erőknek? Tehát egy ilyen megfelelési kényszer az ott is tud működni?
Igen és nem. Bocsánat. Igen, azért, mert ezt láthattuk Trump kapcsán és az első mandátum idején. Erre mindig azt szoktam példaként felhozni, hogy nézzük meg Lindsey Graham szenátort, aki republikánus szenátor, és 2016-ban indult az elnök jelöltségét. Ami rosszat el lehet mondani, azt elmondta Donald Trumpról a kampányban. Majd, amikor Donald Trumpot megválasztották elnöknek, akkor a leglojálisabb ember lett a szenátusban. 2021. január 6-a után, amikor a Kapitóliumot ostromolták, élesen bírálta Donald Trumpot, hogy ezt nem lehet. Majd megint a leglojálisabb ember lett a szenátusban. Tehát igen, van egy ilyenfajta alkalmazkodás, és biztos, hogy lesz egy ilyenfajta alkalmazkodás Donald Trumphoz, főleg, hogyha olyan erősnek mutatkozik, ami ennek igyekszik mutatkozni. De az amerikai alkotmányban benne van a kétmandátumos korlát, vagyis nem lehet 14 évet, most Magyarországon 14 évet tartani el, nem lehet 14 évet egy husztonban hatalmon lenni senkinek, sőt, ha megnézzük azt, hogy a régenizmus meddig tartott, az is 12 év volt, mert 1992-ben az idősebb George Bush kikapott. És azért mondom, hogy az alkalmazkodásnak ebben az értelemben valószínűleg a trumpizmus túl fog érni Trumpot, de alkalmazkodási kényszer 2028 után már nem feltétlenül lesz.
Igen.
Ebben különbözik a magyar párhuzamtól, amit te hoztál föl.
Konkrétan az adott szituáció és adott eset, amit most megemlítettél, ott van J.D. Vance. J.D. Vance, aki Hitlerhez hasonlította Donald Trumpot, nem tudom melyik évben, nem olyan régen.
2017-ben, 6-ban.
Melyik? Hány magyar?
2016-ban.
Igen. Ez az ember ma nem, hogy mindenben a fenekét nyalja, hanem ő maga építi már a szemünk előtt, hogy ő a természetes folytatója, ha majd 82 éves korában visszavonul eleve, akkor lejár a mandátuma, és nem lehet még egyszer megválasztani. És ha ilyen szemszögből nézzük, és ekkora nyereséget tud elkönyvelni a Republikánus Párt, és ahogy te most érdemes elolvasni a hallgatóinknak a HVG-n a te cikkedet arról, hogy a demokraták mennyire félreismerték az amerikai társadalmat. Hát ha most erre az amerikai társadalomban te jobban megismertetsz az olvasókkal, ránézzünk, akkor én például azt mondanám, hogy igen, a J.D. Vance már jól készítette elő a terepet arra, hogy ő legyen a folytató, miközben Hitlerhez. Hát annál milyen nagyobb sértés lehet, hogy Hitlerhez hasonlította valamikor, nem is olyan régen.
Bocsátott kért tőle, és lojális lett. Jó, Trump egy megbocsátó ember.
Trump az egy megbocsátó ember.
És ezt most szarkasztikusan mondtam.
De egyébként tényleg az, hogyha...
Ha lojális leszel hozzá azután, hogy mindent elmondtál róla, akkor neked megbocsát. Nikki Haley és Mike Pompeo, akit te említettél, túl későn, túl kevéssel át hozzá ahhoz, hogy most szerepet kapjanak. De J.D. Vance-nek megbocsátotta.
Mondtad volt az előbb, hogy jó előbb, hogy kinevezéseit tekintve, akiket most ismerünk, és egyre több és több új potenciális kormánytagot ismerünk meg, és ezek kapcsán igencsak kétségeid vannak a képességeiket illetően, ezek mind ilyen lojális figurák. Eggyel kezdek. Elon Musk-kal. Elon Musk friss hír szerint csak úgy, de szinte a Fehérház nevében meg találkozót kért Irán ENSZ nagykövetével, iráni-amerikai nem hivatalos tárgyalás történt, és az amerikai részvevőt Elon Musknak hívják, a világ leggazdagabb embere, arról semmit se tudunk, hogy ő egy külpolitikai vezető figura lenne, bármi. Ez egy kinevezés.
Ez nem kinevezés.
Elon Musk ki van valamire nevezve, majd mindjárt megmondta, hogy mire van kinevezve, és ez egy maga egy jelenség a jelenségen belül. Itt van ez a Trump jelenség, amit te jól körül tudsz már írni, megtanultad és kutattál, de hova teszed az amerikai politikában Elon Muskot?
Elon Musknak támadt egy új hobbija, és ez a politika. Elon Musknak már volt hobbija az elektromos autó, már volt hobbija a PayPal fizetési rendszer, már volt hobbija a SpaceX űrvállalkozás.
Az összefüggő potenciálisan a hobbija Marsra utazásunk.
Igen, 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 már volt hobbija, meg még mindig hobbija a Neuralink nevű cég, amelyik egy csipet tud beépíteni az agyadba, hogy különböző mozgási problémákat segítsen megoldani és vezéreljen. Tehát egy csomó dolog.
Ezt a hobbinak nevezed, amiből ő milliárdokat keresett? Szarkasztikus
próbáltam lenni, tehát mindig volt valami, amire odafigyelt. Nagyon sok mindenre odafigyelt, most valamiért neki idézőjelben mondom akkor, a hobbiává vált a politika.
Egyébként a magyar népesedés politika is a hobbija volt, mert megdicsérte, és Novák igen. Katalin tehát fogadta is.
És van 11 gyereke, hogyha jól tudja összeszámolni.
Jó néhány felesége nélkül
igen,
is.
Igen,
de ettől függetlenül a népesedés politikában dicsérte tényleg komolyan
a magyar
miniszterelnököt, odafigyelésre méltónak tartotta, és ezért nem tudom, hogy emlékeznek a hallgatók, te emlékszel, amikor Novák Katalint külön fogadta a kisgyermekével együtt. Mármint nem a Novák Katalin kisgyermekével, hanem az ő kisgyermekével együtt.
Visszatérve az eredeti kérdésre, Elon Musk szerepvállalása abszolút formabontó, tehát mondjuk maga Trump is mondta azt, azt hiszem tegnap, hogy hát ugye novemberben van, de ő már úgy érzi, hogy ő az elnök. És a jelek tényleg azt mutatják, tehát van a Fehérházban két bénakacsa, az egyik bénakacsa Joe Biden, aki azóta bénakacsa, hogy nem indult el, és van egy másik bénakacsa Kamala Harris, aki azóta bénakacsa, hogy vereséget szenvedett a választáson. Tehát, hogyha megnézzük a híradásokat és a történéseket, amik Amerikából jönnek, mintha már Donald Trump lenne az elnök.
Ez is formabontás, a történelmi
ez is formabontó,
formabontás.
Ez is formabontás, hiszen most elment Perúban egy csúcs találkozol a Joe Biden, hát nagy kaland. De nem látszik, hogy vezetni az országot a Fehérház jelenlegi gazdája. Mi látszik? Az látszik, hogy Trump úgy készül a hatalomra, és úgy viselkedik, mintha már hatalomban lenne, pedig hol van még január 20-a? Addig még Bidennek
lenne egy-két tendeje. De nem csak ő viselkedik, úgy, hanem a világ többi része
világ
úgy viselkedik.
Része is úgy viselkedik, és Elon Musk kifejezetten úgy viselkedik. Hát egy Trump előtti Amerikában te elképzelhetőnek tartottad volna, amit említettél, hogy Elon Musk, aki a világ leggazdagabb embere, 127 millió dollárt fektetett be a legutóbbi adatok szerint Trump kampányába, az neki apró pénz, ellenben rekord abban az értelemben, hogy Amerikában egy ember mennyi kampányfinanszírozási összeget adott be, hogy ő elmegy tárgyalni külpolitikai kérdésekről az iráni ez nagykövettel, és ráadásul komolyan veszik, mert tudják, hogy ott nyüzsög már a lágóban, Trump környezetében. Tudják azt, hogy Musknak még abba is beleszólása lehet, hogy melyik kormányzati posztra kikerül, és tudják azt, hogy ő egyfajta ilyen konciliere, ha úgy tetszik.
Hát egy ilyen mellett. Vezető háttértanácsadó, egyfajta Rasputin is lehet.
Aki mindenbe beleártja magát, és ezért mondom, és ezért próbáltam szarkasztikusan azt mondani, hogy új hobbija lett, most meg akarja az amerikai államháztartást reformálni, 2000 milliárd dollárt le akar faragni az amerikai államháztartás 6000 milliárd dolláros költségéből, csak hát hogyan, mire, és kit krúl ki, és miért, és ez az egész úgy, ahogy van, végrehajtatatlan, de mindenképpen azt látjuk, hogy ez az ember ott nyüzsög, mindenbe bele, hát rettenetes sok energiája van, hiszen azért, amiket felsoroltam ezeket a cégeket, igen. Ezeket nagyjátette, azért a Tesla az a vezető elektromos autógyártó, a SpaceX már űrtechnológiában többet tud, mint a NASA.
Ő kétségkívül zseni.
Igen. Annak minden előnyével és hátrányával.
Hátrányával. Lehet, hogy éppen ez a hobbija lesz a hátránya és a veszte, de azt még meg kell várni, mert tulajdonképpen én bennem, egy megfigyelőként, és már ilyennyi idősen, azt mondanám, hogy adjuk meg az esélyt egy olyan embernek, hogy pofázom bele mindenbe és aktívan, aki lehetett nagyon-nagyon komoly dolgokat az asztalra, és az emberiség fejlődésének az alakításában aktívan részt vesz. Tehát én ezt óvatos optimizmussal ismerem figyelni, de lehet, hogy most nagyon eltévedtem ezzel.
Én nem vagyok annyira megengedő, mint te, mert azért az Elon Musk, amikor a Twittert megvette és X-et csinált belőle, azért olyan mértékben teret adott a gyűlöletbeszédnek és a fake newsnak és a félretájékoztatásnak és az összeesküvés elméleteknek, aminek komoly politikai hatása lehet. Amióta a választás lezajlott, november 6-a óta voltak, akik megszámolták, több száz Trumpot dicsőítő bejegyzést tett, Neki van a legtöbb követője, 200-205 milliónál tart most Elon Musk, aki ez is hozzátartozik a személyiségéhez, miután megvette a Twittert és X-et csinált belőle, utasította a szoftvermérnököket, hogy olyan algoritmust írjanak, hogy az ő bejegyzései előre kerüljenek. Megelőzzék azokat, amiket bárki más, bármelyik, Taylor Swift-től kezdve bármelyik szár, vagy Barack Obama betesz, olyan algoritmus kellett írni a szoftvermérnököknek, hogy Elon Musk bejegyzései prioritást élvezzenek. Tehát egyrészt ez az ember egy zseni, másrészt ilyenfajta veszélyes. Elszabadult zseniknek a politikában a szerepe rendkívül veszélyes tud lenni, és az államgép, ez csak egy nagyon földhöz ragadt félelem bizonyos értelemben, az államháztartás átalakításával vagy karcsúsításával kapcsolatban mindenki azt emlegeti, hogy amikor megvette a Twittert, akkor az alkalmazottak 70%-át elbocsátotta. A Twitter még mindig működik, de tartalomellenőrzés már nincsen, tehát nem úgy működik, ahogy korábban működik, vagy ahogy szerintem, vagy mások szerint kellene. Tehát az nem fog menni, hogy nekiáll egy ilyen Excel táblával Musk, és kiszámolja azt, hogy a különböző minisztériumoknak és ügynökségeknek most felére csökkenteni kell egy ilyen ollóval a létszámát. De az ő fejében valami hasonló dolog van. De egy elszabadult hajóágyú.
Igen, az ő precedense lehet azonban még vagy veszélyesebb, vagy jóságosabb a világ számára, hogy őt más technológiai szupermilliárdos guruk is követik, és az, hogy a kriptovaluták, amelyekről az emberek nagy részletesen semmit se ért, de mégis tudja, hogy ez valami jövőbe tekintő technológiai újdonság, megváltása a pénzvilágnak, ilyeneket gondolnak. Ez a közérzet, most nem menjünk bele, hogy mit jelent. A lényeg az, hogy azok, akik ezekben a technológiai áttörésekben mélyen hisznek, azáltal, hogy Musk összekapcsolhatóvá vált Trumppal, ezáltal szurkoltak Trumpnak, mert saját vágyaikat, és nem azt mondható, hogy gonosz vágyaikat, hanem jóságos vágyaikat, jóságos célú vágyaikat látták megvalósítva azzal, hogy Trump-Musk páros lett a hatalomban. Ez te tudod kommentálni?
Én úgy gondolom, hogy a szilíciumvölgyi zsenék, nagyvállalkozók, mindegy, hogy nevezzük őket, akár Musk, akár a szintén meglehetősen Trump párti Peter Thiel, nekik egyrészt azért, mert megvannak arról győződve, hogy zsenik, és valahol zsenik is, amit az bizonyít, amit létrehoztak. Mindegyik őjükben, hogyha megnézzük a nem üzleti tevékenységüket, van egy ilyen világmegváltó elhatározottság egyrészt. Ez a világ megváltó elhatározottság nem mindig kompatibilis a tömegdemokráciával, és azzal a fajta demokráciával, ami Amerikában létezik. Ez ha olvasunk tőlük kijelentéseket, vagy elképzeléseket, ezek rendkívül elitista kijelentések, és többen közülük valószínűleg úgy vélik, Elon Musk is valószínűleg úgy véli, hogy hát ha hozzá hasonló emberek megfelelőek és érettek az ország vagy a világ vezetésére, hiszen itt vagyunk mi zsenik, és mi tudjuk azt, hogy mi a jó a világnak, az űrkutatástól kezdve azokhoz a dolgok, azokig a dolgokig, amiket te felsoroltál, és akkor mi ezt valósítsuk meg. Ilyen disztopikus regényekben, tudományos fantasztikus regényekben előfordul, de ez nem, szerintem nem kompatibilis a modern tömegdemokráciával. Ez az egyik dolog, amit kommentálni tudok ezzel kapcsolatban. A másik dolog az pedig, hogy a szilíciumvölgyi vállalkozókra az is jellemző, hogy nem szeretik a kormányzati ellenőrzést. Tehát nem szeretik a tőzsdefelügyelet ellenőrzését, Elon Musknak számos cége közül valamelyik összeütközésben van valamelyik kormányügynökséggel. Tehát gyakorlatilag föl lehet sorolni az összes ABC szerint az összes fontos kormányügynökséget a tőzsdefelügyelettől az élelmiszerfelügyeleten át a közlekedési hatóságig. Musknak mindegyikkel baja van, hogy miért avatkoznak bele abba az üzletbe, amit ő az emberiség jobbítására csinál. és akkor nem szereti azokat a szabályokat. Most pedig az fog történni, hogyha Trump szándékai keresztül mennek, hogy Elon Musk lesz a felelős azért, hogy mondjuk az amerikai környezetvédelmi ügynökséget, amelyik piszkálja a SpaceX-et is, meg piszkálja a Teslát is környezetvédelmi okokból, Elon Musk lesz a felelős azért, hogy ezeket az ügynökségeket kordában tartsa, ne adj Isten, a hatáskörüket csökkentse. Hát ez egy totális összeférhetetlenség. Ugyanakkor beleilleszkedik abba a gondolkodásmódba, amit próbáltam leírni, hogy ők úgy vélik, hogy az ő ötleteik, amiket ők kitaláltak, ezek a világmegváltó ötletek, félre az akadályokkal. Ezek a hülyeségek, hogy itt figyelni kell arra, hogy a környezetben egy SpaceX rakéta kibocsátása milyen következménnyel jár, vagy hogy a Tesla milyen módon állítódik elő, vagy hozzá az akkumulátorok, ezekkel nem kell foglalkozni. A fontos az, hogy jövőt építsünk. Tehát én úgy gondolom, hogy abban, amit mondtál, részint, ami Muskot illet, részint, akik Musk révén akarnak Trump környezetébe kerülni, ez a kettős gondolkodás van benne.
És majd meglátjuk, hogy hogy kerül a képbe Irán, vajon nincs-e olyan ötlete Musknak, hogy a közel-keleti probléma megoldását összekapcsolja valami jövőorientált projekttel, amelyben fontos szerepet kínálna cserében Iránnak.
Ne zárjuk ki, most ennyi rosszat elmondtam, ne zárjuk ki azt, hogy lesz egyfajta pozitív katalizátor szerep a Musknak, mert a maga szokatlanságában az, hogy egy ilyen akár oligarchának is nevezhető valaki ilyen ötletekkel áll elő, ez az amerikaiak szeretik azt mondani, hogy thinking outside of the box, gondold a nem megszokottat, hát ő gondolja megszokottat, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Ez is, hogyha belegondolsz, visszagondolsz a 2010-es, 2011-es, 12-es Fidesz Orbáni politikára, ott is akkor vált ismerté Magyarországon az, ahogy őt mondták is hivatalosan, egy unorthodox, vagyis unorthodox pénzpolitika, stb. Tehát ezek a fajta emberek nyitottak általában valami egészen másként gondolkodó embereknek az integrálására, aztán lassan, de biztosan azok is olyan lojális szolgákká válnak, de mindig megvan ez bennük.
Musknak nem kell lojális szolgává válni.
Ő megengedheti magának,
hogy ne legyen, és talál magának majd egy megint idézőjelben mondom új hobbit.
De ugyanakkor megengedheti magának azt, hogy valóban világ megváltó dolgokat valósítson meg, és keresztül vigyen, és a tömegek nem azt fogják mondani, hogy azért csinálja, mert több pénzt akar. Hát mi kell nekinek több pénz? Hát nem kell neki több pénz. A Peter Thielnek sem kell több pénz.
Azért a tömegek nem fognak örülni annak, amikor le akar építeni az államgépezetet Elon Musk okkal vagy ok nélkül.
Ha csak nem úgy van becsomagolva, hogy ezzel ennyi pénz. Megtaroltunk 2000 milliárd dollárt, ezt a 2000 milliárdot a lakásépítési programokba fogjuk belenyomni.
Ezt is majd meg kell látni, az amerikaiak most is a zsebük alapján szavaztak 2024-ben, és 2026-ban a félidős választáson is az lesz a megfontolásuk középpontjában, hogy én most hogy élek, jobban élek-e, mint 2024-ben, úgyhogy ez Trumpra és Trump lendületére és mindarra, amit Trump és környezete elképzel, két év múlva akár veszélyt is jelentett, mert ha nem jön az be, amit te mondasz, hogy itt most fantasztikus dolgok történnek, meg fogják őket büntetni.
A szavazók. Reméljük, hogy megtudják. A demokrácia lesz olyan erős. A másik, hogy egy kinevezés azért nagyon érdekes, hogy például Kennedy-t, Robert Kennedy-t nevezték ki ugye az egészségügyet felügyelő miniszternek.
Egészségügyi minisztérium élére.
Most szeretném megtudni, hogy ez hogy lehetséges, hogy egy olyan ember, aki ugye tagadja, talán még az elején a Covidot magát is tagadta, de az oltás ellenes, a többi, hogy ez nem tud-e tömegfelháborodást okozni Amerikában, vagy pedig ezen túlléphetnek?
Hát Kennedy annak idején még a Covidról is azt mondta, hogy azt ilyen biomérnökösködéssel úgy csinálták meg, hogy a feketékre és az askenázi zsidókra ne vonatkozzon, hanem a fehér keresztényekre. Tehát ez maga egy őrület. Ő azok közé tartozik, aki úgy gondolja, hogy a gyerekkori kötelező védőoltások nagy eséllyel betegséget okoznak. Autizmust okoznak. Ő azt mondja, hogy nem szabad a vízbe fluort tenni, mert az káros az egészségre. Ő gyakorlatilag neki is ez a hobbija, hogyha már ragaszkodom ehhez a szóhoz, amellett 70 pluszos állandóan edzőterembe jár, nem néz ki 70 pluszosnak, tehát ő egyrészt egy ilyen megszállott...
69-ek látszik.
Ő egy ilyen megszállott egészséges életmód guru, vagy annak tartja magát, ugyanakkor megvannak ezek az őrültségei. Ő is, mint sok mindenki más, az eddig megjelölt miniszterjelöltek közül a lojalitásáért megkapta a jutalmat. Tehát ő, amikor föladta azt, hogy független elnök, először ő demokrata elnök jelölt szeretett volna lenni, mivel Kennedy. Aztán, amikor Biden, látta, hogy Bidennel szemben sincs esélye, akkor úgy döntött, hogy ő független elnök jelölt lesz. Majd amikor úgy látta, hogy úgy sincs esélye, mennyivel jobb csatlakozni ez a Trump emberhez, aki majd engem segít fölemelkedni, Trump mellé állt, és most megkapta a jutalmát. Egy probléma van ezzel, és ez visszavezet az első témára, amiről beszéltünk. Trump most bárkit jelölhet, annak át kell menni a szenátusi szavazáson. Tehát a miniszterekről a szenátorok szavaznak, és azt már lehet a visszhangokból látni, hogy a szenátusban, a republikánus szenátorokról beszélek, igen, mert nyilván a 47 demokrata nem fogja megszavazni. A republikánus szenátorokról beszélek, a republikánus szenátorok körében két ember kapcsán teljesen kiakadtak. Az egyik volt Robert Kennedy, a másik volt pedig Matt Gaetz, akit floridai képviselő, akit igazságügyminiszternek akar jelölni Donald Trump. Tehát erre azt mondom, hogy nyugtával dicsérjük a napot. Azért, mert jelölte ezeket a jelöléseket a szenátusnak még el kell fogadni. És a szenátusban akad négy olyan republikánus szenátor, aki azt mondja, hogy ilyen ökrökre, mint elnézést a szóért, tehát mint Kennedy vagy Matt Gaetz nem lehet rábízni az adott minisztériumot, akkor azt nem fogja jóvágyni a szenátus. Ennek az első jele Matt Gaetzzel kapcsolatban, hogy Trump elkezdte feszegetni az amerikai alkotmány szerint elnézést, az elnöknek joga van kinevezni maximum két évre minisztert abban az esetben, hogyha a kongresszus nem ülésezik. Ez annak idején azért született a 18. század végén, mert az emberek lóval jártak, a közlekedés és a kommunikáció sokkal kezdetlegesebb volt, és volt olyan, hogy egy évben a szenátus és a képviselő az legfeljebb fél évet ülésezett. Mm. És nem akarták azt, hogy az elnök a közbelső időben ne tudja kinevezni azt a minisztert. Na de ez már okafogyottá vált, viszont Trump már elkezdett puhatolozni pont emiatt a két ember miatt, hogy mi lenne, hogyha ő ezeket csak úgy kinevezné, mert benne is fölmerült az, hogy hát lehet, hogy ezt a két embert az én szenátusi többségem nem fogja megszavazni, na de én ki szeretném őt nevezni, és van egy ilyen kiskapu, és erről majd egy nagyon, hogy mondjam, határozott alkotmányossági vita fog kialakulni.
Szóval valahogy
ő is érzi, keresztül tudja nyomni.
Jó, de akkor ezek olyasmik, mint hogyha direkt provokálna. Tehát, hogy nem csak ez, hát gondoljunk bele, hogy a védelmi miniszter.
Igen, hát ő sem a szakmája csúcsa.
Ő volt, aki riporterként is...
Ő a Fox News, a Fox and Friends műsorvezető, hétvégi műsorvezetője, Trump állandóan azt nézi.
A konvención, ő csinált interjút az elnökkel. És kinevezték az interjú után, kijelölték hadügyminiszternek.
Nála is, tehát a jelenleg szerintem az amerikai tábornokok fogják a fejüket, hogy hova kerültek. Tehát egy olyan ember, erre most egy olyan párhuzamot tudok mondani, meg ne sértődjön az illető, mint hogyha Földi Lászlót kineveznék magyar védelmi miniszternek, aki ügyesen kommentálja újságban és tévében a kormány dolgait. Most gyakorlatilag ez történt, Donald Trump a Fox News-zal fekszik és kell, és napközben is azt nézi, és ez a fickó megtetszett neki, mint a Fox News katonai szakértője. Valóban ő volt Iránban és volt Afganisztánban, katonaként. A Nemzeti Gárda tagjaként. Én azt hiszem, ha jól olvastam, alezredesként szerelt le. De nem ért, tehát nem tud egy Pentagon méretű szervezetet mozgatni, és végképp nem tud egy Pentagon méretű költségvetést kezelni, viszont ki akarja söpörni a woke ideológiát az amerikai hadseregből.
Tehát ideológikus és lojalitás. De ideológia és lojalitás, ez a kettő.
Ez számít a jelenlegi jelöléseknél.
Az ideológia esetében viszont meg kell említeni mint nem biztos, hogy hozzá nem értőt, hanem inkább talán egy kicsit inkább azt mondanám, hogy hozzáértő Rubio, Marco Rubio.
Marco Rubio, igen.
Ő lenne a külügyminiszter. Na most megér azért néhány szót, mert nekem az szembe tűnik, hogy az környezetében, az új elnök környezetében fele arányban ott vannak ilyen nagyon vallásos déli keresztény egyházhoz közel álló emberek, és ezeknek a világról alkotott képében nagyon erős az a tudat, hogy ami a Bibliában és a Szentírásokban van, azt nagyjából szó szerint kell értelmezni. És ennek,
de akkor inkább Mike Huckabee-ről beszélsz, aki
Mike Huckabee,
Izrael
aki a
nagykövet
nagy, igen,
lesz.
De Rubio is ilyen keresztény.
Nem ugyanaz a kategória.
Nem ugyanaz, mint a Huckabee, de ezeknek azért nagy a jelentőségük.
Ugye Marco Rubio is úgy indult a 2016-os republikánus elnök jelölti küzdelemben, hogy mindennek elmondta Donald Trumpot, és aztán
kanosszát járt.
Aztán kanosszát járt, és aztán megtért, ha szabad ilyet mondani.
Többször.
De vele, ő jelenleg a szenátus hírszerzési és külpolitikai bizottságában is benne van. Tehát róla nem mondanám azt, mint amit mondanék a védelmi miniszteri jelöltről, hogy fogalma nincs arról a dologról, amivel megbízták. Marco Rubio valószínűleg egy-két első, hát a Rex Tillerman nevű külügyminiszternél valószínűleg én úgy gondolom, hogy jobb külügyminiszter lenne, aki az első külügyminisztere volt Donald Trumpnak 2017-ben, de ez csak az én szubjektív megítélésem, és kiemlékszik már rá. Marco Rubiótól azt lehet várni, hogy ő kőkemény Kína és Irán ellenes politikát folytatna és
most,
akarna.
Hogy Elon Musk éppen Iránnal barátkozik.
Hát egy kicsit Iránnal tárgyali, nem? Hát senki nem mondta, hogy barátkozik, de felhatalmazás nélkül tárgyal Iránnal. A jó Isten tudja, hogy milyen felhatalmazása van Elon Musknak. Trump nem szólt rá minden esetre, legalábbis az eddigi hírek alapján, hogy ne találkozz az iráni nagykövettel. De Marco Rubio mindenképpen ezen a téren rendelkezik tapasztalattal, de ő is azok közé tartozik, az a jelenlegi külpolitikai jelöltek közül, vagy külpolitikával és nemzetbiztonsággal kapcsolatos jelöltek közül, aki úgy gondolja, hogy Amerikának Kína felé kell fordulnia, az eddiginél is határozottabban, és keményebben, és Ukrajna az Európa dolga. Alapvetően. Tehát Marco Rubio sem lesz az, aki Trumpot le fogja arról beszélni, hogyha le akarja állítani Ukrajna támogatását, hogy ne tegye. Egy dologban viszont van egy nagyon fontos nézetkülönbség Marco Rubio és Donald Trump között, a NATO. Trump ugye azt mondja, hogy aki nem fordítja a GDP-e 2%-át katonai kiadásokra, ezt elmondta szó szerint, azzal Oroszország csináljon, amit akar. Marco Rubio viszont az egyik társszerzője volt annak a törvényjavaslatnak, amelyik azt mondja ki, hogy az amerikai elnök, legyen az bárki, de nyilván Donald Trump, egyoldalúan nem léphet ki a NATO-ból, és nem dönthet a NATO-ról. Tehát ebben az értelemben Marco Rubio visszahúzó hatást fog gyakorolni mindenképpen, hogyha ő lesz a külügyminiszter Donald Trumpra, hogy nem kell ezt a szövetségi rendszert szétverni, ami van, nem kell a NATO-t piszkálni, fönn kell, igen, az európaiaknak nagyobb szerepet kell vállalni, ez elkerülhetetlen lesz a következő időszakban, de a NATO-t és a szövetségi rendszert meg kell tartani, viszont ezt a szövetségi rendszert már sokkal inkább Kína felé kell fordítani. Tehát ennyiben különbözik Marco Rubio Donald Trumptól, és ennyiben egyezik meg a véleménye Donald Trump a Kína ügyében, a NATO ügyében pedig különbözik a véleményük.
Három percünk maradt. Amit te most látsz, és elmondtál, az egy téged hallgató Zentai Péter, aki én vagyok. Egyrészt azt a véleményt segítetted elő, hogy egy káosz is kialakulhat Amerikában, emel kinevezési infláció és tömeg és homályos alakoknak a megjelenése nyomán, de a másikat is segítetted, hogy azért itt egy olyan átmeneti korszakban vagyunk, amikor bármi lehetséges, anélkül is, hogy ki az amerikai elnök, mert annyira képlékeny, hogy, hogy ez egy nagyon rugalmas és nyitott újfajta amerikai kormányzás lesz. Ezt az előbbi negatív, pessimista dolgot, a káosz elméletes véleményt tudnád inkább magadévá tenni, vagy a másikat, amiben a nyitottságnak van jelentősége?
Akkor össze akarom foglalni azt, amiről beszéltünk. Én nem gondolom, hogy a világ vége jött el azzal, hogy Donald Trumpot ismét elnökké választották. Egészen más Amerika lesz a világban, és Európával kapcsolatban, és Kínával kapcsolatban. Egészen másra kell fölkészülni, olyanra, amikre eddig nem kellett fölkészülni. Kiszámít, hogy káosz lesz, azt nem tudom, mert tényleg, ahogy végigvettük, vannak azért fékek és ellensúlyok. Hogy káosz lesz, azt nem tudom, de hogy nagyon más lesz, mint ami akár Donald Trump első elnöksége alatt is volt, mert mondom, ha leegyszerűsítéssel élhetek, beletanult a szakmába, és sokkal határozottabban akarja azt, amit csinálja. Még megemlítenék egy problémát, hogy egyenlőre legalábbis a következő egy évben, másfél évben olyasfajta ellensúlya sem lesz, hogy a demokraták gyakorlatilag szétestek. Tehát amennyire a republikánus párt ellen tudott tartani Joe Bidennek, egyelőre nem látom azt, hogy a republikánusok, amíg nem, bocsánat, a demokraták, amíg nem szedik össze magukat, ellen tudnának tartani a republikánusoknak. Olyan állapotba került most, én úgy látom, a demokrata párt Amerikában, amiből nagyon komoly újraépítésre lesz nekik szükségük, és ez is Trumpnak segített, de mondom, nincs itt a világ vége, de olyan Amerikát fogunk látni 4 évig, amilyet még Trump első időszakában sem láttunk.
Olyat látunk, amit még nem láttunk, de nem tudjuk, hogy milyen lesz.
Nem tudjuk.
Tehát akkor marad,
hogy... Zárszónak maradhat, hogy nem tudjuk.
Nem tudjuk. Minden esetre én tudom, hogy nagyon sokat tanultam, és reméljük, hogy a többi hallgatód is tanult ebből. Köszönöm, hogy itt voltál, Nagy köszönöm Gábor, szépen. A HVG vezető munkatársa. A hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, Zentai Péter vagyok, és munkatársaim voltak Túri Lúj, Simon Erika és Bencsik Gyula. Viszont hallásra!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.